A tervezetnél gyorsabban zajlik a helyreállítása, MOL finomítójának októberi tűzesetben megsérült üzemében. Áttörést ígérnek az elektromos autó töltésben, 5 perc alatt 400 kilométernyi energiát vehet fel egy új platform. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Előre haladott állapotban van a Dunai Finomító AV3 üzemének helyreállítása. Határidő előtt befejeződött az októberi tűzesetben sérült berendezések és szerkezeti elemek gépészeti bontása. Olvasható a MOL közleményében. A vállalat tájékoztatása szerint folyamatban van a csőhálózat és a szivattyúk felújítása, május végére pedig elkészül az új kondenzátorállvány is. A teljes helyreállítással az eredeti tervek szerint 2026 harmadik negyedévében végeztek volna, azonban most úgy tűnik, 1-2 héttel korábban indulhat újra a termelés. A munkáról és a termelés kiesésről Plecser Tamást, az Erste olaj- és gázpiaci elemzőjét hallják.
Pontos információkat továbbra sem tudunk erről a felújításról. Ugye a MOL annyit kommunikált, hogy október lesz az az időpont, amikor ő számításaik szerint ennek az üzemnek a helyreállítása befejeződhet, és innentől kezdve ugye újra üzemelhet ez a nagyon fontos üzem. Ugye azt kell tudni egyébként, hogy 3 úgynevezett atmoszférikus desztillációs tornya van a MOL Dunai finomítójának, abból a 3-ból ez a legnagyobb, és hát ez azt jelenti, hogy ennek a kiesése azzal, hogy egyébként a egyéb másodlagos üzemeket próbálja a MOL maximális kapacitás kihasználtság mellett üzemeltetni, illetve próbál félkész termékeket is vásárolni. Szóval ezt összerakva körülbelül 30%-os kapacitás kiesés van jelenleg a MOL szászfonbatai finomítójával, tehát a névleges kapacitáshoz képest körülbelül 30%-kal kevesebb terméket tud a cégnek ez a finomítói egysége előállítani.
Mi sérült meg ebben az üzemben, illetve ebben az AV3-as egységben? Mi az, amit tudunk, illetve miért tart ilyen hosszú ideig a helyreállítás?
Annyit lehet tudni, hogy az úgynevezett szivattyúállomás területén keletkezett a tűz, ami aztán tovább terjedt, és az üzem területének jelentős részét érintette. Valószínűsíthető egyébként, hogy maga a desztillációs torony az nem sérült meg. Ebben az esetben ugyanis én azt gondolom, hogy jóval hosszabb ideig, tehát akár évekig tartó helyreállítás is lenne. Viszont ezzel együtt azért a tűz így is nagyon komoly károkat okozott. Például egy ilyen szivattyút sem olyan egyszerű egyébként a világpiacon szerezni, hogy ezek speciális szivattyúk, amelyek pótlásra is azért jó pár hónapot igénybe vesz.
Anyagilag a MOL-nak mekkora érvágás ez a mostani probléma? Nem csak a bevétel kiesés, hanem a helyreállítás.
Hát ez valószínűleg több száz millió dolláros nyerességkiesést jelenthetne a MOL-nak, ha nem lenne a cégnek biztosítása. Ugye maga a MOL is rendelkezik ilyen jellegű biztosítással, ami egyébként ezekben az esetekben nem csak magát a kárt fedezi, hanem a kieső nyereség egy részét is. Ezzel együtt, mint minden biztosításnak van természetesen valami fajta önrésze, tehát biztos, hogy a MOL-nak azért ez így is okoz némi kárt, de a pontos felmérést és a pontos problémát ezt akkor tudjuk majd megmondani, hogyha a cég teljes mértékben befejezte a helyreállítást, ekkor lehet ugye felmérni a károknak a nagyságát, ekkor lehet megmondani, hogy mekkora bevétel kiesést volt ez, és hát nyilván a biztosítás függvényében lehet megmondani, hogy ebből az összegből mekkora az a rész, amit a biztosító fedez. Én azt gondolom egyébként, hogy a kár esemény nagyobb részét belérte a kieső profitot is fedezni fogja a MOL biztosítása.
Mindeközben a MOL Szerbiában szeretne újabb pozíciókra szert tenni a szerb olajvállalata NIS megvásárlásával, illetve hát az orosz tulajdon átvételével. Mit jelentene egy ilyen vagy ehhez hasonló helyzetben az, hogy Szerbiában is van, illetve lehetne a MOL-nak egy finomítója, hiszen a NIS-nek ebben a pillanatban is van egy, ami működik.
Azt gondolom, hogy a MOL számára ez az akvizíció egy nagyon jó lehetőséget jelent. Több okból is a NIS egy nagyon jó kapcsolódást hozhat a MOL csoportnak. Egyrészt a két cég között van egy területi átfedés, ugye a MOL is jelen van Szerbiában, de gyakorlatilag a szerb finomító hatóköre az ugye belelógtonképpen a MOL piacaiba is. Tehát van egyfajta közös piac, amelyet, hogyha két cég egyesül, akkor ki lehet használni olyan módon, hogy például logisztikába lehet optimalizálni, ami egy jelentős költségmegtakarítást jelent a MOL csoport szintjén. Másrészt, ami nagyon fontos tényező, hogy mindkét vállalat kapcsolatban van a horvát Janaffal, gyakorlatilag a szerb NISZ-nek a horvát Janaff biztosítja tenger felől a kőolajellátást, ami mondjuk a pancsevói finomító szükséget ennek a 80%-át biztosítja. Gyakorlatilag a MOL a NISZ-szel közösen jóval erősebb alkupozícióval rendelkezik a horvát céggel szemben. Végül pedig egy dolgot hadd említsek még meg, az pedig az, hogy ez a balkáni vagy délkelet-európai piac mindig egy növekvő piac, tehát itt még nő a kőolaj termék forgalom, illetve ezeknek a feldolgozása, felhasználása, szemben mondjuk a közép-európai vagy a nyugat-európai piacokkal, amelyek most már 15-20 éve ugye csökkenő kereslettel szembesülnek, tehát egyfajta növekedést is jelenthet a MOL számára az, hogyha sikerült megvásárolni a szerb NISZ-t.
És az ottani olajfinomító akár a hazai, a magyarországi piacra is termelhetne? Vagy az ottani kapacitás teljes egészében leköti a szerb felhasználása, szerb kereslet?
Hát jelenleg a szerbiai pancsevói finomító az alapvetően annyit termel, amennyi Szerbia, illetve adott esetben Bosznia-Hercegovina ellátására elég, sőt tulajdonképpen annál valamelyest kevesebbet is, tehát alapból is ugye importálnia kell Szerbiának finomított termékből valamennyit, viszont lehetőség van a bővítésre, és ez a lehetőség, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy növekedési lehetőséget is jelentett a MOL csoport számára. Amit még kiemelnék, hogy az orosz tulajdonos, a Gazprom nyert, az én meglátásom szerint egyébként jó munkát végzett, tehát olyan finomítói beruházásokat csinált, amelyek értéknövelők voltak, ami például megfelelővé teszi a pancsevói finomító kihozatalát az Európai Unió standardoknak, tehát ez is egy nagyon jó, pozitív lehetőség, hogy ez a finomító már többé-kevésbé kész van. Lássuk azok a konfliktuspontok, amelyek például egy ilyen finomítói cég felújításakkor jelentkeznek, például az, hogy egyes eszközöket be kell zárni, ez már megtörténtek Szerbiában. Itt elsősorban az újvidéki finomítóra gondolok, amely ugye korábban egy működő finomító volt, de kicsi volt a mérete, kicsi volt a kapacitása, ezért a szerb tulajdonos ezt korábban már bezáratta, illetve jó üzemanyag előállító üzemmé alakította át. Tehát ezek a konfliktus pontok is, amik például a horvát inna megvételekor még megvoltak, itt Szerbiában már nincsenek, mert ez a cég is már elvégezte ezt a munkát.
Kőolaj után egy kicsit a gázpiacról, mert hogy nagyjából 30%-ot ugrott a hideg januári időszakra a földgáz ára a holland gáztőzsdén, elérte a 40 eurót is a korábbi 30 euró alatti szintekről. Lehet-e arra számítani, hogy most, hogy enyhül az idő, ismét 30 euró alá csökken a gázára, vagy akár még olcsóbb lesz?
Azt gondolom, hogyha nem lesz Európában a mostani tél során már újabb jelentős hidegbetörés, akkor maradhatunk a csökkenő ártrendnél. Az látszik, hogy az idei évben a globális LNG kínálat jelentősen nő, részben az Amerikai Egyesült Államok új kapacitásainak, részben egyéb világban átadásra kerülő kapacitásoknak köszönhetően. Az Egyesült Államokban is a korábbi hidegbetörés után melegszik az idő, ami azt jelenti, hogy bőségesen rendelkezésre áll az amerikai földgáz. Az európai kereslet egyébként továbbra sem erős, tehát ez látszik azon, hogy 2022 óta tulajdonképpen egy csökkenő, illetve stagnáló temp van Európában a földgázfogyasztásban. Bár maguk a tárolói töltöttségek alacsonyak jelenleg, ugye 37%-on vagyunk, egy olyan 15%-kal alacsonyabb, mint mondjuk tavaly, de a bőséges kínálat a cseppfolyós földgáz oldalról, én azt gondolom, hogy lehetővé teszi azt, hogy az árak lejjebb kerüljenek. Nyilván itt a nyári betárolási időszakban lehetnek még meglepetések, de most egyre nagyon optimista a piac. Talán azt mondhatnám, hogy egy kicsit egyfajta olyan húzott önbizalommal is nézünk a jövő. De ez alapvetően egy csökkenő trendet jelent a piacon.
Lecser Tamást, az Erste olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Elektromos autózás egy teljesen új dimenzióban. A BYD olyan technológiát ígér, Super E elnevezésű villanyautó platformjában, amely akár 1 megawatt töltési teljesítményt is képes fogadni. Vagyis 5 perc alatt 400 km megtételéhez szükséges energiát lenne képes felvenni. Ez pedig a technológia egyik legnagyobb kihívására, az utazás közbeni hosszú töltési időre adna választ. Mikor érhető el ez a teljesítmény, mennyire reálisak a bemutatott adatok? Erről Kun Robertet, a Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát hallják.
lehet valóság is, nyilván ezek a számok, ezek az adatok nagyon vonzóak azoknak a szemében, akik mindenképpen az elektromos mobilitásra, az elektromos autókra úgy gondolnak, mint egy hosszú időn keresztül a töltőállomáson várakozni szükséges gépjárműre gondolnak. Tehát ez az 5 perc, 10 perc, ami tulajdonképpen ugye akár egy hagyományos tankolásnak is lehet az időtartama, ez mindenféleképpen egy irányba mutat azzal, ami a vásárlói igényeknek lényegében eleget tesz. Tehát az egyik, még egyszer mondom, nagyon fontos kritika, hogy lassan tölthetőek az autók, és egy nyilván másik, hogy a töltőhálózat képítettsége, de ez mindenféleképpen egy fontos törekvés az akkumulátorok fejlesztése során, hogy mindenféleképpen a gyors töltésre valamilyen módon, akár kompromisszumokkal, vagy akár esetleg kompromisszumok nélkül, vagy kevesebb kompromisszumokkal, de gyors töltésre, illetőleg a gyors kisütés, amikor nagy teljesítmények leadására képes az akkumulátor, ugyanez, hogy ezekre képes legyen maga az akkumulátor, illetőleg pontosabban fogalmazva az akkumulátorokba beépített funkcionális, illetve szerkezeti anyagok.
Mi kell ahhoz, hogy egy akkumulátor ilyen gyorsan tölthető legyen, ekkora energiával lehessen tölteni? A mostani akkumulátorok, azok, amelyek elektromos autókban vannak, bizonyos feltételekkel, bizonyos átalakítással alkalmassá tehetők erre?
Utólag úgy gondolom, hogy nem. Tehát ez a tervezéskor, a gyártás során ennek képesnek kell lennie az akkumulátor cellának a gyors töltésre, gyors kisütésre. Ezt régebben, egy 5-10-15 évvel ezelőtt nagyon egyszerűen azt úgy lehetett kezelni, hogy az akkumulátor elektródja, ugye van egy pozitív és egy negatív elektród benne, hogy ezt anódnak és katódnak hívjuk nyilván egy funkciótól függően. A rézlemezre ugye a negatív elektród anyag a grafit, a másik pozitív elektród pedig alumínium fóliára kerül feloldásra, és mint egy bevonatot képzeljünk el, egy esték réteget. A vastagsága, az aktív anyag töltet, hogy a felület egységre vonatkoztatva néznénk, hogy milyen mennyiségű anyag van benne, ami az energia eltárolására képes, akkor itt lehetett vékonyabbra, vastagabbra definiálni a rétegeket, és tényleg ez nagyon egyszerűen, mondjuk, hogyha meggondoljuk, hogy négyzetcentiméterenként egy vastagabb rétegben több anyag van, akkor az nagyobb kapacitásra képes, ha vékonyabb a réteg, akkor de facto kevesebb aktív komponens van benne, viszont mondjuk, ugye nyilván itt a réteg vastagság a réteg ellenállásával, és nem csak az elektromos, hanem esetleg az, amit az ionok ellen kifejt, az ion mozgékonysággal szemben, ilyen módon ezzel a réteg vastagság hangolással, a réteg porozitásának hangolásával nagyon klasszul lehetett ezeket a jellegeket, tehát inkább energiasűrűségre optimalizált, vagy inkább teljesítménysűrűségre optimalizált, és régebben én is úgy nyilatkoztam, mert az volt a tudományos álláspont, hogy ez kvázi egy ilyen kompromisszum, vagy energiát akarok, vagy pedig nagy teljesítményt, és valamelyiket tudom hangolni inkább a kárára. És akkor egy gondolat még ehhez, hogy viszont megszülettek olyan újabb anyagok, nagyobb tömegben, ipari mennyiségben, illetve tömegtermelésbe bekerültek akár nanoméretű, nanoszkópikus olyan aktív komponensek, amik lényegében ezt a kompromisszumot kezdték, vagy kezdik el mosni, és ilyen okosan tervezett elektródokkal, okosan tervezett nanoszerkezetű aktív komponensekkel, tehát ez már szinte átvezet a nanotechnológiának bizonyos rétegeibe, megoldható az, hogy egyszerre legyen nagy kapacitás, és esetleg képes legyen a cella, ahogy hangzott, gyorsan felvenni, illetve leadni az energiát.
Jóval drágább ez, mint a most használt energiatároló, hogyha energiasűrűségre, teljesítménysűrűségre is optimalizálunk, pontosabban mindkettő maximális mértéket ér el?
Amíg ezek csak laboratóriumi méretben, nagyon költséges módon, nyilván egy labor alacsony TRL szintű fejlesztés, gazdaságosan nem is érdemes kiszámolni, hogy ez mennyibe kerülne, hogyha az kereselemi forgalomba kerülne, de azáltal, hogy például egy ékes példa az LFP, ugye a lítium vasfoszfát, szélesebb körben ismert, hogy akkumulátorkémia, ahogy elkezdték az LFP-nek a szemcseméretét drasztikusan csökkenteni, és ráadásul ezt gazdaságosan tudták megoldani, vagy tudják megoldani. Ezáltal mondjuk, hogy ez a nanoszerkezetű, vagy ez a félig meddig most nyilván ezt idézőjebben gondolom, de ez a nanotechnológiás megoldás, ez lényegében látható, hogy a megfizethető kategóriába került. Tehát nem már csak mondjuk űrapplikációk, vagy különböző ilyen nis alkalmazásokban hadászati eszközökbe került, hanem bizony a széles vásárlói tömeg számára is elérhető ez a technológia. Köszönhető még egyszer mondom annak, hogy maga ez a nanoméret katódaktív anyag, illetőleg ezek a nagyon nagy tudású, jó teljesítményűjtő anyagokat nagy mennyiségben, ipari mennyiségben lehet előállítani, feltehetően gazdaságosan, különben nem lennének elérhetőek.
Az élettartam rovására nem mehet ez a nagy energiafelvételi és leadási képesség?
Ez érdekes kérdés, jó kérdés, mehetne. Tehát amennyiben mondjuk az anyag, illetőleg maga az egész cella és itt most ez elég komplex, hogy akár a hő elvezető képessége, a hő diszipáció képessége, maga az, hogy mennyire képes az akkumulálódó hőt gyorsan leadni, vagy magából ugye kiereszteni a különböző megoldásokkal, illetőleg egyáltalán mennyi hő keletkezik magában, mert lényegében erről van szó, erre lehet az egész problémát, hogy a kérdését visszavezetni, hogyha gyorsan töltjük, vagy gyorsan kisütjük, akkor pont amiatt, hogy ott elektronok vándorolnak az elektronvezető anyagokban, tehát legyen ez akár az elektród rétege, vagy a fémáram hordozók, ugye a TEB, vagy ez a fül, vagy hát ez az áram kivezetés a celláknak, ott elektronok áramolnak. Ugye tudjuk azt, hogy az elektromos áram vándorol az elektromos vezetőben, akkor hő generálódik, gondolja mindenki akár a merülő forralóra, vagy a vasalóra. És hogyha ez optimalizálva van, nem keletkezik annyi hő, mert az ellenállás, a cella belső elektromos ellenállása alacsony, akkor ez már egy jó pont, nem fog annyi hő akkumulálódni, és mindjárt elmondom, hogy mi a baj a hő akkumulációval. A másik pedig ugye nyilván az ionoknak az áramlás, ugye nem csak az elektronnak kell odaérni az elektródnak egy meghatározott helyére, hanem a lítium ionoknak is, és akkor következik be a reakció. Tehát innentől kezdve mind az elektronáramlás, mind az ionáramlás egy nagyon fontos jelenség, és hogyha nem generálódik hő effektíve a cellában, akkor nem indulnak el olyan káros mellékreakciók, amik az ön kérdése szerint az élettartamot tudnák csökkenteni. Ha ez nem így van, akkor viszont egyértelműen a válasz, hogy de. És ezért volt az, hogy az a cella, ami energiasűrűségre volt optimalizálva, ez korábban mondjuk egy 10-12 évvel ezelőtt mondjuk, vagy egy régebbi elektromos autók, mondjuk vagy az első generációs autók esetében, ott ugye megengedték a gyors töltést, emlékezzünk vissza, vagy ezt vissza lehet keresni cikkekből, olvasmányokból, viszont a gyors töltés csak néhány bizonyos ciklusonként, mondom megint idézőjelben, engedte meg hivatalosan a gyártó, ugyanis az tudta károsítani az akkumulátor cellákat. Pont emiatt, hogy nem volt ilyen módon optimalizálva a cella mondjuk úgy belseje, komponensei.
Mi kell a gyors töltéshez? Egyrészt ugye egy olyan felépítésű autó, egy olyan akkumulátor, másrészt pedig egy hálózat, egy olyan hálózat, ahol egy megawatt töltési teljesítményt is képes kiszolgálni, sőt, nem is egyet, mert vélhetően nem egyetlen egy töltőállomás lesz azon a ponton. Szóval a másik oldal, a kiszolgálói oldal mennyire nehezen biztosítható?
Én azt mondom, hogy a gyors töltésnek mindenféleképpen az első legfontosabb, hát ez lehet, hogy kéz a kézben jár, de mindenféleképpen, ha az akkumulátor nem akar velünk együttműködni, akkor nem lesz jó az egész. Tehát mindenféleképpen kell egy olyan akkumulátor, ami felépítését, az anyagi összetételét tekintve lehetőséget nyújt arra, hogy valóban károsodás nélkül, vagy minimális megengedett károsodás mellett maximum, tudja ezt hozni, ezt a esetményszintet. A másik pedig szintén egy nagyon fontos kérdés, hogy hiába tudja az autó mondjuk akár a 10C, tehát mondjuk az 5 perces, 6 perces töltést is, amennyiben olyan infrastruktúra, töltő infrastruktúra, ami ezt lehetővé teszi, és valóban hogy a kérdésben szinte benne volt a válasz is, hogy de természetesen ehhez egy olyan töltőhálózat, egy olyan töltőhálózati infrastruktúra el, ami ezt az energiát rendelkezésre tudja bocsátani, és itt még egy érdekes aspektus beépítek, hogy például ilyen esetekben az akkumulátor szintén szóba kerülhet, ugyanis a töltőhálózat és az elektromos autó közé beépítve, mondjuk nevezzük úgy, hogy egy puffer akkumulátort, onnan, mint egy gondolunk egy óriási nagy powerbankre, egy ilyen backup akkumulátor töltőre, lényegében az tudja ezt az óriási energiát szolgáltatni, és nyilván a villamos energia hálózat pedig ugye a meghatározott tempóval, amit illetve a hálózat rendelkezésre tud bocsátani, ezt a puffer akkumulátor tudja tölteni. Tehát ilyen koncepción létezik, és ezek nagyon jól működnek. Ezeket az óriási nagy megingásokat, illetve a villamosenergia hálózatnak a terhelését, ugyanúgy, ahogy most, hogy a kisméretű napelemek mellé, HMK-ek mellé telepített akkumulátorok, és tudják pufferelni ezeket az ingadozásokat, ugye a termelés és a kivétel között, itt ezek nagyon klasszul tudnák ezeket támogatni, ezek az akkumulátorok, magát a töltőhálózatot is.
Mert hogy itt nagyon nagy az igénybevétel, mármint az 5 perc 400 km teljesítménynél, de mi van a most használt akkumulátorokkal? Mennyire javíthatóak ezek, akár cellánként, akár egységenként? Mert hogy egyre több autó éri el a 8-10 éves életkort, ami már ugye egy jelentős használat, akár 100 ezernél is több kilométer, sok töltési ciklus, szóval mennyire javíthatóak a mostani akkumulátorok, már amennyire ugye javításnak lehet nevezni, hogyha valaki cellákat cserél ki.
Tulajdonképpen a cella, hogyha mondjuk megnézzük azt az architektúrát, hogy azt a felépítés, az akkumulátor pak, az mostani ugye a klasszikus elgondolás szerint
áll úgynevezett modulokból, ezek sorosan és párhuzamosan kötve, ez különféle konfiguráció gyártóra gyártóra az különbözik, és ugye a modulok pedig állnak magukból az akkumulátor cellákból.
Tehát na, lebontjuk az akkumulátor pakkot fejben, tehát azt akár az egy tonnás, hogy azt a nagyon nagy 100 kWh, bármennyi kWh akkumulátor pakkot, akkor a végén lényegében ezeket a 3,2, 3,5, 4 voltos cellákat fogjuk megtalálni. Nyilván ettől, hogy az amperóra az egy magasabb szám, vagy egy mekkora kapacitású. És tulajdonképpen, hogyha a pak szinten nézzük a diagnosztikát, vagy diagnosztizáljuk, akkor ezek a különböző diagnosztikai rendszerek már nagyon klasszul be tudják azonosítani, akár cella szinten is, hogy melyik cella, melyik pozícióban az, ami mondjuk, hogy itt szoktunk egy olyan adatot tárgyalni, ami ez a lényegében ilyen egészségi állapota lehetne a celláknak, hát ilyen minőségére vonatkozik, ez az SOH, ez a State of Health, tehát lényegében általános kondíciója cellák, melyik nagyon alacsony, vagy melyiknek nagyon alacsony, melyiknek elfogadható, vagy működő tartományban van. És onnantól jön, amikor ezt mondjuk a diagnosztika megállapította, hogy mondjuk egy akkumulátor pakban akár lehet 48, 50, akár 20, vagy nagyobb számú cella. Itt jön az a kérdés, hogy az adott pakgyártó, vagy hát autógyártó, legyen ez most márka megnevezések nélkül, mindenki gondolat bármilyen elektromos autóra, hogyan teszi azt lehetővé, hogy azokat a cellákat, vagy modulokat az adott pakban, abban a nagy akkumulátor csomagban lehessen cserélni. Mert a cellákat, hogyha tönkrement a cella, és ez egy fontos dolog, azt nem lehet varázsütésre, vagy valamilyen elektromos módon, vagy elektronikus módon újra éleszteni. Tehát, hogyha egy cellának azt a diagnosztika kihozta, hogy az a cella valóban sajnos tönkrement, előregedett, már nem hozza azokat a teljesítménymutatókat, akkor őt nem lehet újraéleszteni, nem lehet javítani. Tehát itt valóban csak a csere, a cella komplett cseréje lenne korrekt megoldás, illetőleg itt is figyelni kell arra, hogy általában egy ilyen felújításkor nem szokás, ugyanúgy, hogy a többi akár otthoni alkalmazásoknál is ugye szokott a használati leírásban, hogy ne keverje a különböző minőségű és különböző töltöttségi szintű elemeket az adott alkalmazásban, legyen ez egy távirányító, legyen ez egy kis autó, bármi játék. Tehát a lényeg, hogy ugyanolyan kondíciójú cellákat vagy modulokat kellene találni, és azt beépíteni. És lényegében az, hogy ez lehetővé teszi-e maga a felépítés, ez, amit mondtam, hogy gyártól függő. Valamelyiket relatíve túlzás, hogy egyszerű, de megoldható, hogy modulokat modul szintjén kicseréljék. Van, ahol viszont ez nagyon körülményes, akár a ragasztása, a forrasztása, különböző akkumulátor csomag elkészítési módja szerint, valahol ez borzasztóan nehéz megbontani, vagy nagyon költséges lehet az egész művelet.
Vagyis akkor tulajdonképpen gyártótól függ, hogy cellákat lehet-e, de inkább általában modulokat kell cserélni, hogyha javítandó egy akkumulátor?
Igen, tehát az én ismereteim szerint cellákat nagyon kevésszer, illetve most így fejből nem is tudnék mondani gyártót, amelyek cellát megenged, vagy lehetővé tenni, hogy a cellát csak úgy egyszerűen tényleg akár az otthoni kis alkalmazásokból gondolok, hogy csak kiveszünk egy cellát, visszarakjuk. Ez nagyon ritkán, vagy megkockáztatom, hogy ez így nem lehetséges most. Modul szinten viszont tudnak cserélni egyes modulokat az autókban, vagy az akkumulátor csomagban.
Viszont ez valószínűleg gyártonként eltérő összeg, de minden valószínűség szerint nem olcsó mulatság, hogyha egy autó tulajdonos szemszögéből nézzük a problémát.
Ez biztos, hogy ez egy költséges dolog, sajnos. Nyilván itt lehet, hogy egy egységesítés a szabályzásnak, és Európai Unió szintű szabályzás is kellhetne, ez ugyanúgy, ahogy a telefontöltőknél is sikerült aztán egységesíteni, hogy ne 28 féle különböző csatlakozó legyen, hanem egyféle. Lehet, hogy ez kicsit utopisztikus gondolat, de nyilván az irányba kell menni, vagy kellene, ez is akkumulátor fejlesztés is egyben, hogy ezeket a cellákat minél tovább lehessen használni, illetőleg a nyersanyag körforgása miatt, mondjuk egy akkumulátor modulban, amit cserélni kell, akár tegyük, hogy egy cella csak rossz, de miatt mondjuk a másik 9-et is ki kell dobni. És hogy ez, ha utána számolunk, vagy a kutatók utána számolnak, hogy ez lényegében akár ökológiai lábnyomban ez mit jelent, akkor lehetséges, hogyha meg lehetne oldani egy okosabb dizájnnal, egy okosabb tervezéssel, hogy meg lehessen oldani a cella szintű cserét, akkor ez alacsonyabb költség, alacsonyabb ökológiai lábnyom. Nyilván a tervezőknek, az autógyártóknak ez sokkal több fejtörés és fejfájás, viszont a vegyészeknek, meg még egyszer mondom, a környezetnek ez lehet, hogy egy kedvezőbb dolog lenne.
Kun Róbertet a Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilága az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!